Kedves hallgatom! Az Efézusi Levél harmadik részének 8. és 9. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. Ma egy olyan világkorszakban élünk, ami az egyház titkát leplezi le, ez a kegyelem korszaka, ami el volt rejtve Istenben a múltban, aki minden teremtett. Barátom, sok mindent nem mondott még el nekünk Isten, amiért nagyon is várom a mennyországot. Ha azt gondolod rólam, hogy nem sokat tudok, akkor igazad van. Ha mennybe jutok, akkor majd igazán kezdem megismerni a valóságokat. Isten nem sokat mondott el nekünk. Különös, hogy olyan keveset mondott el nekünk. Például senkinek sem beszélt a kis atomról. Nem beszélt senkinek sem arról, hogy gyémántok rejlenek a föld mélyében. Sok titkot megtartott magának. Megengedi az embernek, hogy fölfedezéseket tegyen, de vannak olyan kérdések, amiket sohasem fejtünk meg az ő kinyilatkoztatása nélkül. Az egyház ilyen értelemben volt misztérium a múltban. A 8. versben Pál magáról azt írja, hogy minden szent között a legkisebb. Ez összehasonlító szuperlatívusban áll. Pál mindig az alázatosság helyét foglalta el, mint apostol. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. 1. Korintusi Levél, 15. rész, 9. vers. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Timóteushoz írt 1. levél, 1. rész, 12. és 13. vers. Hatalmas átalakulás történt Pál életében. Őt választotta ki Isten, hogy prédikálja a pogányok között Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Milyen csodálatos ez, hogy világossá tegyen mindenki előtt. A misztérium felől nem lehet vitázni, érvelni, hanem azt csak prédikálni lehet. Pál minden emberrel igyekezett megláttatni a misztérium kibontakozásának új korszakát. És hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Efézusi Levél, 3. rész, 10. és 11. vers. Egy másik célja a misztériumnak itt bontakozik ki. Isten olyan lényeket teremtett, akik megtudhatnak valamit Isten bölcsességéről az egyház által. Nem csak látják Isten szeretetét abban, hogy elárasztott minket minden jóval, hanem Isten bölcsességét kinyilatkoztatja az ő angyalainak is. Ő benne van bátorságunk és szabad útunk bizodalommal, a benne való hit által. Efézusi Levél, 3. rész, 12. vers. Mi, mint pogányok, és Pál a keresztény üldöző, szabadon beszélhetünk Isten előtt, és van hozzá bejárásunk. Ez mind Krisztus által vált lehetségessé. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Efézusi Levél, 3. rész, 13. vers. Ezt mondja. könyörögve kérlek titeket, hogy ne keseredjetek el az én bajaim miatt, ami a ti dicsőségetek. A misztérium nagyszerű céljai miatt, amiket Pál már fölismert, és szenvedni a fogságban, mint a pogányok apostola. Nem akarta, hogy az efézusiak elcsüggedjenek, mert Pál bebörtönzése az ő javát és a gyülekezet dicsőségét szolgálja. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Kolossei levél, első rész, 24. vers. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Efézusi levél, 3. rész, 14. vers. Mi volt ennek az oka? Az, hogy nagyon törődött ezekkel az efézusiakkal. Azt akarta, hogy belépjenek ennek a kornak nagy igazságába, amelyben élünk, és tapasztalják meg az ő kegyelmének gazdagságát Krisztus Jézusban. Ez volt a háttér. Ezért helyezte ezt zárójelbe az első és 14. vers között. Már felhívtuk a figyelmet arra a tényre, hogy Pál az imádkozás embere volt. Ez a második nagy imádsága Pálnak ebben a levélben. Amint áttekinti az egyházat, mint Isten művét, a Szentlélek templomát, a korszakok misztériumát, odajárul Isten elé imádságban, hogy ezek a nagy igazságok megvalósulhassanak a hívők életében. Ebben a versben van Pál imádságainak egy másik vonása is. Bemutatja, hogy milyen testhelyzetben imádkozik. Nem akarok szőrszálat hasogatni, de itt ezt olvassuk. Meghajtom térdemet az Atya előtt. Nem ragaszkodom hozzá, hogy mindnyájan letérdeljünk a nyilvános ima összejöveteleken. Kívánom azonban, hogy ezt tegyük. Első lelkipásztori szolgálatomban összejövetelt vezettem az egyik közeli gyülekezetben. Az volt az egyik legjobb alkalom, amin valaha részt vettem. Egy kis vidéki gyülekezet volt, és amikor kezdtem az istentiszteletet, akkor ezt mondtam, hajtsuk meg fejünket imádkozásra. Bezártam a szemem, és zajongást hallottam. Mintha mindenki járkálni kezdett volna, ezért fölpillantottam. Egyetlen lelket sem láttam, és azt gondoltam, hogy kimentek az imaházból. Mivel az Úrhoz imádkoztam, folytattam az imát. Amikor áment mondtam, és megnyitottam a szemem, ezek az emberek fölálltak a padok közül, mint a búza, amikor kikél a földből. Előtte mindnyájan térdre borultak. Ó, de csodálatos volt az az összejövetel! Ne érts félre! Nem azt mondom, hogy csak akkor nagyszerű egy összejövetel, ha térdre borulunk, hanem hangoztatni akarom, hogy az akkor nagyon sokat segített. Gyülekezeteinkben, ahol puha székeken ülünk, könnyeges padlókon járunk, mintha valami elveszett volna az Úrral való kapcsolatunkból a formalitásokban és szertartásokban. Az az érzésem, hogy sokkal közelebb kellene kerülnünk egymáshoz a gyülekezetekben, és még nagyobb tisztelettel és hódolattal kellene Isten elé járulnunk, különösen az ima alkalmakon. Mint teremtményeknek meg kell találnunk megfelelő helyünket teremtőnk előtt, és arcra kell hullnunk előtte. Pál így imádkozott, és mindig úgy éreztem, hogy ez a helyes testhelyzet az imádkozásra. Meg kell vallanom, hogy mivel ízületes vagyok, nem nagyon tudom ezt megtenni, mint valamikor, amikor arcra borultam dolgozószobámban, és úgy imádkoztam. Csodálatos, hogy az ilyen testhelyzet milyen sokat segít az embernek az imádkozásban. Azt hiszem, ez nagyon jó a gőgös embernek. Nem ragaszkodom hozzá, csak felhívom rá a figyelmet. Pál ezt így gyakorolta, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó példa nekünk is ebben a korban. Nem olvassuk-e, hogy amikor Urunk a Gecsemáné kertbe ment, akkor arcra esett Isten előtt? Azt hiszem, helyes volna, ha mi is arcunkra esnénk Isten előtt. Van itt egy másik gondolat is, amit fontos figyelembe vennünk. Itt Pál az Atya Istenhez imádkozik az Úr Jézus Krisztus nevében. Azt is megfigyelhetjük, hogy az első rész 18. versében imádkozott a mi Urunk Jézus Krisztus Istenéhez. Úgy látjuk, hogy ez egy kifejezés volt, és azt hiszem általános formula volt akkor, amikor az összes imádságot az Atya Istenhez küldték, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Valaki talán így szól. Itt nem szőrszál hasogatást végez. Figyeljünk az Úr Jézusra. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. János evangéliuma, 16. rész, 23. vers. A tanítványok 3 éven át együtt voltak az Úrral. Azt hiszem, olyanok voltak, mint egy gyermekcsapat sok tekintetben. Úgy vélem, sokszor kérték, hogy velük foglalkozzék a Mester. Aztán az Úr megmondta nekik, hogy eltávozik közülük. Azután már nem kérnek Jézustól semmit. Közvetlenül az Atyához járulhatnak Jézus nevében. Mi a jelentése Jézus nevének? Ez a név azt jelenti egyszerűen, hogy ha közvetlenül az Úr Jézushoz imádkozunk, akkor megfosztjuk magunkat a közbenjárótól. Jézus Krisztus a nagy közbenjáró. Jézus nevében imádkozni azonos azzal, hogy az Atya Istenhez járulunk egy imádsággal, amit maga az Úr Jézus Krisztus emelhet fel az Atyához, érted és értem. Nagyon óvatosnak kell lennünk ima életünkben. Most, hogy már nyugalomba vonultam, megfigyelek olyan vonásokat is, amikre sohasem figyeltem oda. Nemrégen Isten tiszteletem voltam, amikor egy vendégtestvért szólítottak fel, hogy imádkozzék az összejövetelért ezen a konferencián. A konferencia nagyon csodálatosan indult. A zene kiváló volt. A lelkipásztor jól irányított. És akkor fölkérték ezt a testvért imádkozni. Sok mindenért imádkozott, és megszámoltam, hogy értem 3-szor imádkozott. Amikor másodszor is kezdett értem imádkozni, akkor erre gondoltam. Nem kell ismét elmondanod ezt az Úrnak. Aztán, amikor 3-szor is mondta, így szóltam magamban. Az Úr már lassan belefárad ebbe az ismételt imádkozásba. Talán amikor az Atyafi rám nézett, akkor döntötte el, hogy értem 3-szor is szükséges imádkoznia. Mégis hiába való ismétlés volt, amit a pogányok gyakorolnak. Az Úr meghallotta őt már először is. Szükségünk van arra, hogy gondosan imádkozzunk. Megfigyelted-e, hogy Pál imádságai rövidek? Mind az Efézusi levélben, mind a Filippi levélben levő imádsága rövid. Lényegében a Szentírás minden imája rövid. Az Úr Jézus mondta, hogy ne használjunk hiába való ismétlést, ahogy a pogányok teszik, akik azt gondolják, hogy sok beszédükért kapnak választ imádságaikra. Mózes nagy imádságot mondott Izraelért, és 3 versben lehet összefoglalni. Illés a Kármelhegy tetején állt egyedül Isten mellett, a Baál prófétáival szemben, és olyan hatalmas imádságot mondott, ami csak 1 versnyi hosszú. Nehémiás nagy imádságát 7 igeversben jegyezték föl. A mi Urunk imádsága János evangélium a 17. részében 3 percig tart. De a legrövidebb Simon Péter imádsága. Uram, ments meg! Máté evangéliuma, 14. rész, 30. vers. Akkor mondta ezt az imádságot, amikor süllyedni kezdett a galileai tenger hullámaiban. Egyesek azt gondolják, hogy ez nem is volt imádság, mert ilyen rövid. Barátom, ez volt aztán az imádság, mert azonnal választ kapott rá. A Simon Péter olyan hosszan imádkozott volna, mint mi prédikátorok egy-egy vasárnap délelőtti istentiszteleten, Uram, te mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, akkor már 10 méter mélyre került volna, mielőtt kimondta volna, hogy mit akar. Megmondom neked, hogy azonnal rátért a tárgyra. Az ima legyen rövid és célra törő. Akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Efézusi levél, 3. rész, 15. vers. Istennek csodálatos a családja. Nagyon sokan azt gondolják, hogy csak mi tartozunk hozzá, pedig családja nagyon kiterjedt. Egyesek úgy érzik, hogy a gyülekezetünkben levő pici klikre hallgat egyedül az Úr. Egyesek úgy gondolják, hogy a saját helyi gyülekezetük alkotja a szentek közösségét. Aztán mások arra gondolnak, hogy az ő felekezetük Isten családja. Egyesek úgy gondolkodnak, hogy csak az egyház, vagyis a pünkösd napjától az elragadtatásig megváltottak Isten családjának a tagjai. Barátom, Isten nagyon sok embert megváltott már azelőtt, hogy az egyház létrejött volna, és még nagyon sokat megvált akkor is, amikor az egyház már távozik-e földről. Istennek más családtagjai is vannak. Az angyalok a családjához tartoznak. Vannak aztán azok a teremtett intelligens lények, akiket János apostol látott, és akikről azt mondta, hogy megszámlálhatatlanok. Azok mind Isten családtagjai. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Efézusi levél, 3. rész, 16. verstől a 19. versig. Figyeljük meg ismét, hogy az ő dicsőségének gazdagsága szerint imádkozik, nem az ő dicsőségének gazdagságából. Ha az ő dicsőségének gazdagságából adna nekünk, akkor olyan lenne, mint Rockefeller, aki csak egy kis összeget adott a kisegítőjének. 4 határozott könyörgés van itt, amit Pál Isten elé terjeszt az efézusi hívők nevében. Az a kérése, hogy megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. A hívő ember lelki természetének szüksége van az imádságra, de testének is erre van szüksége. Milyen gyakran elhanyagoljuk a lelki területet, míg nagy figyelmet fordítunk a testi oldalra. Pál a belső emberért könyörög, mert rájön, hogy a külső ember elmúlik. Erőre van szüksége, hogy keresztény életet éljen, hogy növekedjék kegyelemben, és teljes férfiúságra jusson, ami a Szentlélek munkája. Nagyon sokat imádkozunk a külső emberért. Csodálatos az imádság, amikor az ember testi szükségleteit tárjuk Isten elé. Pál ezt tette és imádkozott magáért is. 3-szor kérte Istent, hogy távolítsa el a töviset a testéből. Csodálatos tudnunk azt, hogy Isten hallgat minket és válaszol az imádkozásra, de szükséges arra gondolnunk, hogy az ember lelki természetének is szüksége van imádkozásra. Csak a Szentlélek adhatja meg az erőt, az életet, a növekedést, hogy a hívő teljes érett korra jusson. 2. Pál könyörög azért, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Ebben az Úr gondolatait követi. Ti bennem, és én ti bennetek. Pál felkiálthatott. Krisztus bennem él. A Krisztusban ennek a levélnek egy nagyszerű kifejezése. Ennek csodálatos párja az, hogy Krisztus bennünk lakik. Krisztusban van ma a helyünk. Krisztus pedig bennünk, ami kincsünk. Ez a gyakorlati oldala ennek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. 2. Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Krisztus nem ideiglenes látogatóként jön. Azért jön, hogy a lélek által állandóan életünkben lakjék. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma, 5. rész, 5. vers. A 3. kérés az, hogy a hívő megismerje Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Azért könyörög, hogy meggyökerezzenek és megalapozódjanak a szeretetben. A gyökér a botanika világából való, és az élet forrására utal. A megalapozás az építészetet említi a stabilitásért. Ez minden szentnek kiváltsága lehet. Imádkozzunk! Kegyelmes Uram Jézusom! Köszönöm, hogy én is hálaadással elmondhatom Pál apostollal együtt, hogy te bennem lakozol, és én benned lakozhatom. Add, hogy ez a szoros kapcsolat egyre mélyüljön köztem és közötted. Ámen.